A Föld felszínének több mint 70%-át víz borítja. A földi élet is vízben kezdődött, nem meglepő, hogy a kék bolygón valamennyi élőlénynek vízre van szüksége. És ha a vizet nézzük, akkor nagyon sok címke illik rá. Létszükséglet, otthon, lokális és globális erőforrás, közlekedési folyosó és éghajlat szabályozó, és még nagyon sokáig sorolhatnám. A lényeg az, hogy az utóbbi években a víz, és leginkább a tiszta víz, az fő szemponttá vált világszerte. Sőt, egyes országokban a legfontosabb szempont, mert hogy még mindig milliók vannak ma a Földön, akik nem jutnak tiszta vízhez minden nap. Beszéljünk akkor az ön kutatásáról, ami részben a vizet, részben pedig a levegőt érinti, mert hogy a fenntartható levegő és víztisztítást kutatják a Szegedi Tudományegyetemen, és ennek a vezetője ön, Gyulavári Tamás, a Szegedi Tudományegyetem Bolyai János kutatási ösztöndíjas fiatal kutatója. Mit jelent ez a kutatás?
Igen, alapvetően amivel én foglalkozok, azt heterogén fotokatalízisnek hívják, és akkor ezt így szétbonthatjuk, hogy mit jelent, hogy heterogén és fotokatalízis. A heterogén az azt jelenti, hogy több fázisunk van. Az egyik fázis, az a szilárd fázis, ez ugye a katalizátor, ezek a szilárd anyagok, amiket mi előállítunk, annak érdekében, hogy megtisztítsuk a vizet vagy a levegőt. És akkor a másik fázis, a szilárdon kívül, az pedig a tisztítandó közeg, ugye a folyadék fázis az akár a víz, vagy a gáz fázis a levegő. És a heterogén fotokatalízisből a fotó az azt jelenti, hogy a katalizátorok aktiválása, gerjesztése az fény hatására történik, a katalízis pedig, hogy itt katalitikus folyamatokról van szó, tehát olyan anyagokat állítunk elő, ami elősegíti bizonyos folyamatok lejátszódását, meggyorsítják, illetve lehetővé teszik. És ezekkel a katalizátorokkal szemben pedig egy sor feltételnek kell megfelelni ahhoz, hogy ezek gyakorlatban alkalmazhatóak legyenek. Ilyenek, hogy olcsó legyen, könnyen hozzáférhető legyen, stabil legyen, kontrollálható legyen ez a víztisztítás. És ami miatt ez a heterogén fotokatalízis, ez egy érdekes és ígéretes technológia, hogy vannak a vizeknek olyan szennyező anyagai, amik hagyományos módszerekkel nem távolíthatóak el, vagy nem kellő hatékonysággal távolíthatóak el. Ilyenek például a gyógyszerható anyagok, ilyenek a peszticidek, vagy növényvédőszerek, ilyenek lehetnek különböző festékanyagok, és ezek jellemzően stabil kémiai molekulák, amik meglehetősen nagy ellenálló képességgel rendelkeznek, nem könnyű lebontani őket, és a hagyományos szennyvízkezelési eljárások sokszor nem tudnak ezekkel az anyagokkal mit kezdeni, viszont a heterogén fotokatalízis igen. És tulajdonképpen ez így képzelhető el a gyakorlatban, hogy az ilyen hagyományos szennyvíztisztítási eljárások kiegészítéseként, vagy egy ilyen plusz lépéseként szokták ezt a heterogén fotokatalízist felhasználni.
Hogyan működik ez? Mert ha jól olvastam, akkor akár napfénnyel is hatékonyan gerjeszthetők lehetnek. Tehát úgy kellene ezt elképzelnünk a működését, mint mondjuk a napkollektorok?
Igen, egyébként nagyon-nagyon jó a példa, ugyanis a heterogén fotokatalízis és a napelemeknek a használata az nagyon-nagyon hasonló, illetve ugyanaz az alapelv szerint történik, tehát mindenképpen van egy fotokatalizátorunk, ez egy félvezető anyag. Ennek a leggyakoribb képviselője a titándioxid, de nagyon sok egyéb félvezetőt lehetne még felhozni példaként, és akkor ezt valamilyen formában meggerjesztjük, ez ugye esetünkben a fényt jelenti, de egyéb módszerek is vannak, és ahogy ez a katalizátor gerjesztett állapotba kerül, akkor lyuk elektronpárok keletkeznek, tehát anélkül, hogy nagyon belemennék a szakmai részletekbe, de van egy vegyértéksáv, egy vezetési sáv, az elektron az felkerül a vezetési sávba, és egy elektronhiányos helyet, egy lyukat hagy maga után. Ebből az a lényeg, hogy ezek ilyen reaktív részecskék, amik szabad gyökképződést idéznek elő. És ezek a szabad gyökök azok, amik képesek reagálni a lebontani kívánt szennyező anyagokkal, és akkor ezek kisebb molekulákra esnek szét, amik már későbbiekben nem jelentenek egészségügyi kockázatot, és kellő idő biztosításával akár a teljes mineralizációig elérhetünk, ami azt jelenti, hogy a kiindulási összetett szerves molekulákhoz, kicsi molekulákra, vízre, szén-dioxidra, szervetlen ionokra esik szét, ami már nem jelent utána problémát a későbbiekben.
Miért pont ezt a témát választotta? Tehát ekkora a gond víztisztítás és levegőtisztítás terén Magyarországon? Mert a világban látjuk, hogy sok helyen ez van.
Igen, alapvetően ugye vannak ezek a nagyon ellenálló, kémiailag stabil szerkezettel rendelkező anyagok, amik nem bonthatóak le a hagyományos szennyvíztisztítási eljárásokkal, és ez a heterogén fotokatalízis, ami ugye erre képes, és alapvetően mindenféleképpen olyan témát akartam választani annak idején, amikor én ezt a kutatást elkezdtem, ami olyan kézzelfogható gyakorlati haszna van, és mi az, ami kézenfekvőbb, mint a víztisztítás. Egyébként azt meg szeretném jegyezni, hogy ez a heterogén fotokatalízis, ennek nem csak környezetvédelmi alkalmazásai vannak, hogy egyébként ez egy nagyon ilyen sokoldalú módszer, mert öntisztuló felületeket lehet vele létrehozni, szuperhidrofób felületeket, tehát ilyen vízlepergető felületeket, gázszenzorként lehet alkalmazni őket, napelemként lehet alkalmazni, vízbontásra is lehet alkalmazni őket, és akkor hidrogéngázt állítunk elő, amit utána tüzelő anyagcellákban lehet felhasználni, illetve olyan egészen egzotikus felhasználásai is vannak, hogy rákos sejtek kezelése. Tehát, hogy ezzel nem azt akarom mondani, hogy a fotokatalízis az jobb, mint egyéb rákos sejtek kezelésére szolgáló módszer, de erre is kipróbálták már, és volt rákos sejteket elpusztító hatása is.
Egyedülálló ez a módszer?
Alapvetően olyan szempontból én egyedülállónak mondanám a módszert, hogy talán az egyik legnagyobb előnye az az, hogy univerzális. Tehát ezek a szabad gyökök, amik keletkeznek, ezek nagyon nagy reakcióképességű kémiai anyagok, amik attól függetlenül, hogy milyen szennyező anyaggal áll szembe, reakcióba fog lépni vele. Tehát nincs lekorlátozva az, hogy mivel szembe vethető be, gyakorlatilag minden szerves szennyező anyaggal szemben bevethető, és a lebontásukat előidézheti, ez nagyon egyedivé és különlegessé teszi. Viszont ezt nem mi találtuk fel, ennek a heterogén fotokatalízisnek ennek egy nagyon komoly történelmi háttere van. Túlzás nélkül lehet azt állítani, hogy több mint 50 éve kutatják, tehát az 1972-ben indult el ez a kutatási terület, amikor japán kutatók ezzel a heterogén fotokatalízisnek a felhasználásával titándioxiddal vizet bontottak, és hidrogéngázt állítottak elő, és ez tulajdonképpen ennek a területnek a robbanásszerű fejlődését eredményezte. 5 évvel később már az volt az első környezetvédelmi felhasználása, 1977-ben ennek a technológiának, amikor víznek a cianid ion tartalmát, tehát a cianid szennyezés sikerült csökkenteni a cianid ionok oxidálása által, utána megint még 8 évvel később, 1985-ben pedig már fotokatalitikus fertőtlenítést vittek véghez sikeresen, például Escherichia coli baktériumokat sikerült elpusztítani ezzel a módszerrel, azáltal, hogy a sejtfal, meg ilyen légzési zavarokat, ilyen problémákat okoztak a baktérium sejten belül, és akkor ezzel így fertőtlenítést tudtak elérni, és innentől kezdve pedig a kutatás az egyre inkább átment abba az irányba, hogy a hatékonyságát növeljék ezeknek a módszereknek, tehát arról is nagyon sokat lehetne beszélni, hogy ugye most, amik elhangzottak, ezek a előnyök, de nem szabad azt se elfelejteni, hogy vannak kihívásai is ennek a területnek. Ennek a legnagyobb kihívása, hogy a hatékonyságát kell növelni. Tehát meglehetősen hosszú idő az, amire szüksége van ennek a módszereknek, hogy ezeket a szennyező anyagokat eltávolítsák. Vannak más módszerek, amik gyorsabban képesek erre, viszont azoknak meg más hátrányuk van. Tehát, hogy ha valamire, akkor erre a módszerre nagyon igaz, hogy megvannak az előnyei, megvannak a hátrányai, és akkor ilyen kompromisszumokat kell kötni, hogy éppen nekünk mi a fontos, mi a megoldandó feladat, és akkor kell kiválasztani, hogy melyik erre a legalkalmasabb eljárás.
Mikor lehet majd felhasználni a kutatás eredményeit a mindennapi életben? Tehát mikor lesz ez kézzel fogható?
Igazából ugye az én kutatásom az meglehetősen régen elkezdődött, tehát amikor én a szakdolgozatomat elkezdtem készíteni, én akkor már bekapcsolódtam a kutatócsoport munkásságába, és én azóta heterogén fotokatalízissel foglalkozom. A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj az tavaly kezdődött el, és ez egy 3 éves kutatói ösztöndíj, és itt egy új anyagcsaláddal foglalkozok. Ami a gyakorlati felhasználását illeti, a heterogén fotokatalízisnek van már gyakorlati felhasználása. Egy spanyol kutatócsoport az, akik nagyon intenzíven kutatják, hogy hogyan lehet a heterogén fotokatalízist a gyakorlatba átültetni. Tehát vannak ezek az úgynevezett CPC-reaktorok, ezek hengeres parabola kollektorok, jelenleg ezek működnek a legjobban, ezek mindenféle feltételnek, amit támasztottak vele szemben, hogy olcsó legyen, a direkt és szórt napfényt is tudja hasznosítani, állandó hőmérsékleten tudjon valamelyest működni, és hogy nagy legyen a kvantumhasznosítási tényezője, ami azt jelenti, hogy minél nagyobb részét hasznosítsa a fénynek, amit a gerjesztésére használunk. Ezeket a feltételeket, ezek a CPC reaktorok kielégítik. Próbálták azt nézni, hogy akkor ez a gyakorlatban mennyire ültethető át. És akkor itt számszerűsítenék néhány dolgot, hogy ugye a WHO, az Egészségügyi Világszervezet azt mondta, hogy mai modern ember az kb. 50 liter vizet használ el egy nap. Tehát mondjuk, hogyha ezt egy 4 fős családra levetítjük, akkor az 200 liter vizet jelent, és egy ilyen CPC reaktor az 4,5 négyzetméter felülettel rendelkezik, ami 60 liter vizet tud egy nap alatt, tehát 24 óra alatt megtisztítani. És akkor itt ezt már össze tudjuk vetni, hogy mondjuk 3 darab ilyen CPC reaktor kell ahhoz, hogy mondjuk egy 4 fős családnak a vízigényét kielégítse. De hogy ezt így még inkább kiterjesszük egy ilyen valósabb szituációra, hogyha egy 2 milliós várost nézünk, akkor ezt kiszámolták, hogy kb. 240 ezer köbméter szennyvizet termel egy ilyen 2 milliós város egy nap alatt, ehhez 500 ezer négyzetméternyi felületet biztosító CPC reaktor kell, és ez 60-65 darab focipálya mérete. Tehát ez meglehetősen nagy, úgyhogy ebből kifolyólag dolgoznak azon a kutatók, hogy ezeket még inkább hatékonyabbá tegyék, tehát így a felület egységre vonatkoztatott aktivitást azt még inkább megnöveljék, hogy ne legyen ekkora felületre szükség, illetve ami nagyon fontos, hogy rövidebb idő alatt több szennyező anyagot tudjon elbontani ez a módszer, de különböző technikák vannak, mi is ezt kutatjuk. Ezeket próbáljuk alkalmazni, hogy ezek a katalizátorok minél hatékonyabbak legyenek, és akkor ezeket a hátrányokat sikerüljön megoldanunk.
Tehát jól értettem a szavait, az egy dolog, hogy Spanyolországban ezen dolgoznak, de mondjuk az, amin önök dolgoznak, mert ugye azt szeretnék, hogy az eredményeik hozzájárulhassanak olyan katalizátorok fejlesztéséhez, amelyek még nagyobb hatékonysággal tudnak dolgozni. Tehát előfordulhat az, hogy majd az önök eredményeit azt mondjuk egy szegedi katalizátornál fogják felhasználni, vagy egy magyarországinál?
Alapvetően ugye az a cél természetesen, hogy amit csinálunk, az a gyakorlatba átültethető legyen. Mi alapkutatással foglalkozunk elsősorban, tehát abban az esetben, hogyha kutatás eredményeképpen sikerül például egy olyan katalizátor hatékonyságot növelő eljárást sikeresen alkalmazni, amivel olyan mértékben növelhető meg a katalizátornak a hatékonysága, hogy az izgalmassá válhat arra, hogy akkor ezt megpróbáljuk felskálázni, ezt megpróbáljuk gyakorlatba átültetni, akkor lép szintet, úgymond a kutatás, akkor próbálunk ilyen gyakorlatközelibb kutatásokat elvégezni, erre is van lehetőségünk, hogy például a katalizátorokat rögzítjük egy felületen. Ugyanis a alapkutatás során úgy néz ki a dolog, hogy van a kezelendő vízünk, abba belerakjuk a szennyezőanyagot, aminek a elbontásával vizsgáljuk a katalizátor hatékonyságát, mellé rakjuk a katalizátort, megvilágítjuk, és akkor megnézzük, hogy időegység alatt milyen mértékben csökken a szennyezőanyagnak a koncentrációja. És akkor ez viszont annyira nem egy gyakorlatközeli megoldás, mert utána, hogy megtisztítottuk a vizet, utána a katalizátort ki kell szedni a vízből. és ezért lehet egy megoldás arra, hogy a katalizátort egy felületen rögzítjük, és akkor azon így átcsörgedeztetjük a kezelendő vizet, és utána a víz, amikor megtisztul, nem lesz katalizátor szemcsékkel szennyezett, úgyhogy egy lépést azt ilyenkor meg lehet spórolni a folyamatból. Ez már egy gyakorlatközeli megközelítésmód. Ennek is vannak hátrányai, például, hogy ilyenkor a hatékonyság lecsökken, mert a szennyezőanyag bontásához elérhető hasznos felület az ilyenkor csökken. De amikor így megpróbáljuk, akkor ezt felskálázni, illetve gyakorlatközeli módszerrel megnézni, és hogyha úgy is működik, akkor megpróbálunk partnereket keresni, és akkor ezt még egy szinten, még nagyobb léptékre emelni, és utána természetesen az a cél, hogy ez eljusson a gyakorlati felhasználás szintjére is. Egyébként Szegeden is van ennek a heterogén fotokatalízisnek gyakorlati felhasználása, például a Szegedi Vadasparkban a pingvinek szennyvizét azt ezzel a heterogén fotokatalízissel tisztítják, ugyanis a pingvinek azok nagyon érzékenyek a klorid ionokra, és a heterogén fotokatalízis az arra is alkalmas, hogy ezt a klorid ion tartalmat csökkentsük. Meg a Kecskeméti Mercedes-Benz gyár is heterogén fotokatalízissel is tisztítja az általuk termelt szennyvizet. Tehát vannak ennek itt Magyarországon is már gyakorlati felhasználása, a cél az az, hogy ennek a mértékét azt növeljük.
Magyarán akkor ez a három év, amire a Bolyai János kutatási ösztöndíj szól, az erről fog szólni?
Katalizátorok fejlesztéséről fog szólni, igen, és akkor bízunk benne, hogy sikerül olyan eredményeket elérnünk, ami ígéretes lesz arra, hogy ezt felskálázzuk, és igen, a gyakorlatba átültessük.
Elegen vannak a kutatócsoportban?
Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy minél többen dolgozunk a témán, annál jobb. Nagyon-nagyon sokféle megközelítésmódot lehet megvizsgálni. Katalizátorok hatékonysága nagyon sokféleképpen növelhető, illetve nagyon másképpen viselkednek különböző szennyezőanyagokkal szembe. A megvilágítás szempontjából is ezt a történetet meg lehet közelíteni. Vannak, amik UV-fény alatt működnek jobban, vannak, amik látható fény alatt működnek jobban, van, amelyik gyógyszerható anyaggal szemben hatékonyabb, van, ami festékanyaggal szemben hatékonyabb, és akkor ez az izgalmas része ennek a témakörnek, hogy megtaláljuk az okokat, hogy miért lehet az, hogy mondjuk az egyik katalizátor az az egyik szennyezőanyaggal, a másikkal szemben hatékonyabb, és akkor így néz ki tulajdonképpen egy kutatás, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, akkor három lépésre osztható, hogy előállítjuk a katalizátort, ide megy bele tulajdonképpen az elméletnek, meg a szakirodalomnak, meg a tudásnak a nagy része, hogy az előállítás folyamatába rakjuk bele a mi ötleteinket, hogy hogyan lehet úgy csűrni, csavarni a előállítás folyamatát, hogy a végeredmény az minél hatékonyabb legyen. Ez az első lépés, a második lépés ezt megvizsgálni ezt az anyagot különböző anyagszerkezeti vizsgálatokkal, hogy néz ki, milyen a felülete, milyen a kristály szerkezete, milyen az összetétele. Ez a második lépés, a harmadik lépés pedig a hatékonyságnak a felmérése, hogy mennyire hatékony különböző szennyező anyagokkal szembe. És utána tulajdonképpen így a kettes-hármas lépést vetjük össze, az anyagszerkezeti vizsgálatot, meg a hatékonyság felmérésének az eredményeit, és próbáljuk megmagyarázni azt, hogy az egyik katalizátor miért jobb, mint a másik, és utána ezt a tudást tovább hasznosítani, hogy amikor egy új típusú katalizátort állítunk elő, akkor már ezzel a tudással gazdagodva, azt hasznosítva, még egy, még jobbat, még hatékonyabbat állítsunk elő.
Miért pont ez a kutatási téma? Tehát ez mindig izgatta, mert ugye az alap volt, hogy a Szegedi Tudományegyetem környezettan BSC szakára nyert felvételi, tehát már ott a környezettan az ott volt.
Igen, alapvetően, amikor ugye szakdolgozati témát kellett választanom, akkor volt szerencsém egy ilyen heterogén fotokatalízissel foglalkozó kutatócsoport munkásságába bekapcsolódnom, és nagy érdeklődéssel kezdtem el a kutatómunkát, és hát tulajdonképpen szerintem az meg nagyon jól mutatja a téma iránti elkötelezettségemet, hogy utána a diplomamunka témám, a PhD kutatásom témája, illetve most már fokozatszerzés után továbbra is még mindig ezzel a témával foglalkozok. Nagyon izgalmas, nagyon sok tényezőt lehet megvizsgálni. és gyakorlati haszna az meg rögtön egyértelmű, rögtön kézzelfogható. Itt ugye tényleg azt nehéz megcsinálni, hogy olyan aktivitás növekedést érjünk el, ami utána nagyobb léptékű gyakorlati felhasználás felé tudja ezt a dolgot elmozdítani.
És nem véletlen egyébként, hogy levegőtisztításról is van szó, mert a közlekedési és ipari eredetű levegő útján terjedő szennyezőanyagok azok a folyókba, tavakba és a tengerekbe is bekerülnek és befolyásolják a vízminőséget.
Igen, igen, tehát ez a heterogén fotokatalízis ez nem csak víztisztításra, ez levegőtisztításra is alkalmas, sőt a levegőtisztítás témakörén belül nem csak azt lehet elérni vele, hogy alkalmasít a levegőszennyező anyagait is el tudjuk távolítani, de hasznos termékeket is tudunk belőle előállítani. Tehát például ugye azt tudjuk, hogy a széndioxid az a legnagyobb mennyiségben jelenlevő üvegházhatást okozó gáz. Tudni kell, hogy ugye az üvegházhatás az önmagában az nem egy káros jelenség, arra abszolút szükség van, hogy a Földön élet lehessen. Tehát az üvegházhatás ilyen mértékben történő növekedése az az, ami aggodalomra ad okot, és amire megoldást kell találni, és a széndioxid az, ami a legnagyobb mennyiségben van jelen, és a legnagyobb mértékben ehhez hozzájárul, és a heterogén fotokatalízissel lehetőségünk van arra, hogy például a széndioxidot átalakítsuk, és például metánt állítsunk elő, ami energiahordozó, amit utána tovább tudunk hasznosítani. Most egyébként a hozzáértő néző vagy hallgató közönség az mondhatná, hogy a metán az sokkal komolyabb üvegházhatású gáz, mint a széndioxid, de ugye, hogyha utána ezt rögtön felhasználjuk, akkor ezt lehet egyfajta körfolyamatként elképzelni. Széndioxidból metán csináljuk, azt eltüzeljük, utána ezt a hőt ezt hasznosítjuk, és utána keletkező széndioxidból ezt megint előállítjuk, és akkor így tovább. Emiatt is nagyon érdekes a heterogén fotokatalízis, ez egy teljesen másféle megközelítésmód.
És ugye mondta a Szegedi Vadasparkban a pingvinek vizének a tisztítását, de itt azért nem csak elsősorban szennyvíz tisztításra kell gondolkodni, hanem azt mondjuk, nagyon sokszor a tengerekbe, a folyókba, az óceánokba bekerülnek ugye olyan szennyező anyagok, amit ön is mondott, amit nem tűnik el a vízből nagyon könnyen, mert ugye a hagyományos eljárásokkal nem lehet eltüntetni, sok esetben ezek beszivárognak ugye a földbe.
Igen, hát alapvetően a heterogén fotokatalízis az mindenféleképpen egy hagyományos szennyvíztisztító technológia kiegészítéseként képzelhető el. Tehát mindenféleképpen nekünk össze kell gyűjteni a kezelendő vizet. Úgy néz ki egy hagyományos szennyvíztisztítás, hogy történik először egy komolyabb, durva szűrés, utána vas, mangán eltávolítás, metán eltávolítás, levegőztetés történik, utána a levegőszennyező anyagoknak az eltávolítás, az egy úgynevezett derítés módszerrel csinálják, olyan anyagokat adnak hozzá a vízhez, ami utána koagulációt, kicsapódást okoz, utána a flokkuláció, ez a pehely képződés, tehát egy ilyen oldhatatlan csapadék válik ki, amit utána leülepítenek, illetve szűrnek, és utána, amikor már előállítottuk ezt az előkezelt szennyvízünket, akkor jön a fertőtlenítés lépése. És a fertőtlenítést azt ugye legnagyobb mértékben klórozással végzik el, de elképzelhető ózonozás vagy UV-fénnyel történő fertőtlenítés, illetve ugye heterogén fotokatalízissel történő fertőtlenítés, és utána még van egy utólépés, például egy aktív szénnel történő adszorció, illetve felületi megkötés, és akkor így tisztul meg például a lakossági szennyvíz, és válik újra fogyasztásra alkalmassá. Természetes vizek megtisztítására, tehát hogy ezt a heterogén fotokatalízist mi oda visszük a folyókhoz, tavakhoz, az úgy kevésbé képzelhető el.
Azért kérdeztem egyébként mindezt, és a szennyvíz kapcsán érdekelne is, mert Magyarországon, sőt nagyon sok helyen a világban tiszta vizet használunk, például a WC tartályokban, tehát a WC öblítésre.
Igen, abszolút. Tehát nagyon nehéz ezt megoldani. Tehát annak idején, amikor én egyetemen a szennyvíztisztítási kurzust hallgattam, ott a akkori tanárom elmondta, hogy folyamatosan a különböző szennyező anyagokra egyre szigorúbb határértékeket állapítanak meg, illetve tartatnak be. És például a arzénre vonatkozóan is van egy ilyen határérték, viszont ahhoz, hogy mondjuk a WC tartályt ürítsük, a víznek nem kell arzénmentesnek lennie, és elképzelhető lenne, hogy nem megyünk el az ivóvíz szintig, amikor a WC tartály ürítéséről van szó, de ez gyakorlatban nagyon nehezen kivitelezhető, hogy a meglevő csőrendszereket újra gondolni, kivitelezni. Ennek van oka, hogy ezt nem oldották meg, így az egyszerűbb. Túl nagy beruházás, túl nagy erőfeszítés lenne, de ugyanakkor ott a felszínen ez valóban úgy látszódik, hogy miért használunk ilyen nagy tisztaságú vizet WC tartálynak a ürítésére.
Ez a kutatás most folyik, és természetesen még sok minden van benne, de van olyan másik terület vagy téma, ami izgatja az ön fantáziáját? Vagy ez marad, mert hogy itt még rengeteg kutatni való van?
Alapvetően azt mondanám, hogy ez marad, mert itt még rengeteg kutatni való van, de folyamatosan nyitva tartjuk a szemünket, a szakirodalmat azt vizsgáljuk. Egy most nagyon nagy érdeklődésre számot tartó terület a mikroműanyagoknak a esete, és ezt mostanában kezdték el nagy intenzitással kutatni, hogy ezek a mikroműanyagok, amik a vizeinkbe belekerülnek, megisszük őket, ezek okoznak-e egészségügyi kockázatot, és mondjuk ez heterogén fotokatalízissel kevésbé lehet ezt a típusú szennyezést csökkenteni, illetve megoldani, de mégiscsak a víztisztítás témaköréhez tartozik ez is, és nyitottak vagyunk arra, hogy alkalmasint ezzel is elkezdjük foglalkozni, így a kutatásunkat kiterjesszük akár erre is, tehát a víztisztítás, illetve kisebb léptében a levegőtisztítás témakörénél fogunk maradni, illetve fogok maradni, de nem feltétlenül csak az ilyen oldott szerves szennyezőket, hanem például mikroműanyagok területén is gondolkozunk már.
Külföld szóba jöhet? Esetleg van olyan hely a világban, ahova szívesen elmenne ugyanezt tanulmányozni, vagy ahol már mondjuk vannak jó gyakorlatok, és azt megnézni?
Alapvetően elsősorban külföldi partnerekkel való együttműködésként tudnám ezt elképzelni. Folyamatosan pályázunk, folyamatosan próbálunk új területeket is megvizsgálni, és nagyon sok pályázat támogatja azt, hogy külföldi partnerek bevonásával történjenek ezek a kutatások. Tehát azt könnyű elképzelni, hogy van nekünk egy műszerparkunk, és be vagyunk rendezkedve egyféle problémakörnek a vizsgálatára, de nagyon könnyen elképzelhető, hogy egy külföldi partner meg egy másikféle problémakör vizsgálatára van berendezkedve, és ez nagyon izgalmas lehet ilyenkor egyesíteni ezeket a különböző lehetőségeket, és akkor így átfogóban, mérehatóban lehet megvizsgálni, illetve véghez vinni egy ilyen katalizátor fejlesztést, és mi abszolút törekszünk ilyen külföldi partnerekkel való együttműködésre. Tehát ilyen futópályázatok jelenleg is vannak, ami külföldi partnerek segítségével valósulnak meg.
Hogyan kell elképzelni egy napját? Egész nap a laboratóriumban, éjjel-nappal?
Én azt szeretem ebben a témában, és ez nem csak specifikusan az én kutatási területemre, hanem úgy összességében a kutatásra érvényes, hogy meglehetősen sokszínű. Tehát van laboratóriumi munka természetesen, van nagy műszeres berendezések alkalmazása, van cikkírás, témavezetés, elég sokféle fajta dolog tölti ki az embernek a napját, és akkor így ezáltal nem az van, hogy egyetlen egy típusú dolgot csinál az ember folyamatosan, hanem a változatosság. Az egy nagyon komoly húzó ereje a kutatásnak, illetve hogy mindig új kihívásokkal találkozik az ember. Tehát itt ezt nem lehet úgy csinálni, hogy van egy leírás, egy ilyen lépésről lépésre leírás, hogy ezt kell betenni, ezt kell megnyomni, ezt kell véghez vinni, és akkor minden nap ugyanazt csináljuk, hanem minden nap más kihívásokkal találkozunk. És amikor megoldottunk egy korábbi problémát, nem biztos, hogy ugyanaz a megoldás az új problémára is megoldást fog jelenteni. Mindig gondolkozni kell, mindig kutatni kell azt, hogy na, akkor ezt a problémát hogyan tudjuk megoldani.
Voltak mélypontok? Vannak mélypontok?
Vannak természetesen mélypontok. Nehéz megoldani azt sokszor, hogy amikor megszoktunk például valamit, hogy egy katalizátornál, amit kutattunk, milyen problémákkal szembesültük, és az sikerült valamelyest megoldani, és akkor, amit mondtam, hogy ezt a tudást próbáljuk hasznosítani majd egy másik katalizátor fejlesztésénél, és utána kiderül, hogy itt ez egy teljesen más megközelítésmódot igényel, másképpen kell a problémát megoldani. Ez egyszerre ennek a nehézsége és a szépsége is ennek a területnek, hogy mindig más lesz a megoldás. Mindig fejlesztenie kell magát az embernek, olvasni a szakirodalmat, egyeztetni a kollégákkal, hogy mi az, amivel éppen az aktuális problémát meg lehet oldani.
Hányan vannak egyébként a kutatócsoportban?
A mi szűk kutatócsoportunkban ketten vagyunk, akik állandó tagok, és akkor mi így témavezetőkként próbáljuk a hozzánk érkező hallgatókat témavezetni, és kutatási témát adni nekik, de a tanszéken még nagyon sok ilyen kutatócsoport van, akik hasonló, ám de nem ugyanezzel a témával foglalkoznak, de alapvetően ez könnyen kiterjeszthető, tehát a laborokban nagyon sokféle fajta berendezés áll rendelkezésre, nagyon sokféle téma áll rendelkezésre, nagyon sokféle témát lehet megvizsgálni.